Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. A monakói hercegség titkairól szól a mai világszám itt az Inforádióban, és arról beszéltem eddig, hogy bizony ingatlant vásárolni itt komoly feladat, tényleg kell hozzá nagyon-nagyon sok euró, és vagy hát bármilyen más olyan valuta, amit be tudunk váltani még euróra. Minden esetre az egyik ismerősöm szerint majd 2018 után ezek a brutális ingatlanárak zuhanni fognak, ugyanis az itteni bankok nyitó egyenleget közölnek az Európai Unióval, és a tagállamok adóhatóságai hozzáférhetnek majd a különböző adatokhoz. Minden esetre az biztos, hogy valaki az év több mint felét itt tölti, akkor ha nagyon magas legális jövedelme van, mert ismert sportoló, művész, üzletember, akkor nagyon komoly összegeket megtakaríthat csak a személyi jövedelemadón. Mivel sokan élnek a lehetőséggel, a hercegségben az árak az egekbe szöktek, nem csak az ingatlan árak, hanem a hétköznapi megélhetés árai is, de az ingatlan árak pedig pláne, hiszen korlátozott mennyiségű ingatlan van, tekintettel arra, hogy kis területen helyezkedik el a monakói hercegség, Vatikán után a legkisebbek közé tartozik. Minden esetre azért nagyon-nagyon-nagyon drága itt Monakóban az élet, viszont hogyha kiszámoljuk azt, hogy például mondjuk forintból mondok hasra csapásszerű üzleteket, hogy valaki megtakarít mondjuk 2-3 milliárdnyi összeget a személyi jövedelemadón itt, akkor már nem is olyan drága az, hogy mondjuk kifizet egy vacsoránál mondjuk 100 ezeret. Tehát ebből a szempontból persze, ha valakinek nagy legális jövedelme van valamilyen forrásból, akkor nyilván ez megérheti, és hogyha betartja a szabályokat, és tényleg itt van egy évben, legalább az év több mint felében, akkor mindez szabályos is. Minden esetre az utcákon gyakran látni Bentley-t, Rolls-Royce-ot, Lamborghini modelleket, és hát persze a legújabbak közül is jó néhányat. Az autóknak egyébként a herceg is nagy szerelmese, és ez azért jó, mert hogy a gyűjteményét megnézhetik a turisták, úgyhogy én is elmentem erre, mert hogy szerintem a botanikus kert mellett a legérdekesebb kiállítás Monakóban. Hát ugye, hogyha itt vagyunk Monakóban, akkor tényleg nem pusztán a kaszinó érdekes, hanem sok minden más is érdemes megnézni. Tényleg egy 3 napot nagyon jól el lehet tölteni, és olyasmiket is meg lehet tekinteni, amelyekről korábban nem is gondoltuk volna, hogy létezik. A kaszinóba azért érdemes este elmenni, akkor, amikor van egy kis élet. Régen simán be lehetett menni, és kaptunk valamennyi zsetont, és azt eljátszhattuk. Volt, amikor egyáltalán nem is kellett belépőt fizetni. Most már azért kérnek azért pénzt nyilván sok a turista, akik nem akarnak játszani, hogy bemenjünk, de igazából különösebb pénzösszeg feláldozása nélkül is átérezhetjük a kaszinó hangulatát, hogyha sétálgatunk egy kicsit az asztalok között, még akkor is, hogyha valaki nem akar vagy nem szeret játszani. Itt tényleg vannak privát szobák is, de hát oda nagy fiúk mennek be játszani, akiknek nem okoz nehézséget mondjuk az 5000 eurós alapletétele. Aztán a kaszinón kívül jobbra és balra elit üzleteket találunk, sőt a kaszinóhoz vezető úton pedig van a pavilon, ahol tényleg remek beszabott márkák csodás ruhakölteményeit nézhetjük meg, már hogyha itt sétálgattunk egy kört, akkor izgalmas. Akkor amit érdemes még megnézni, az, hogyha felmegyünk a nagy sziklára, a szikla tetején a klasszikus monakói résznél találjuk a hercegi várat, ebbe be lehet menni, nagy csoda nincsen, viszont cserébe a sor sem túlságosan nagy. Ami ennél érdekesebb az, hogyha barangolunk a palotával szemben lévő kis utcácskákba, és az itteni kis üzleteket nézegetjük, meg bemegyünk esetleg meginni egy finom kapucsinót. Itt, hogyha elsétálunk egészen a szikla végéig, akkor itt találunk egy nagy óceániáriumot, majd hogyha visszafelé jövünk, akkor szépen le tudunk sétálni egy lépcsőn a szikláról, és elmehetünk arra a részre, ahol a hercegi autók kiállítását találjuk. Engem ez nagyon érdekelt. A legszebb talán az 1956-os 300-as SL Mercedes, ami itt volt, epervörös színű, 6 hengeres és 240 km/h a végsebessége. Két üléses, az ajtók felfelé nyílnak, és a bőröndöt az ülések mögött lehetett elhelyezni. Ez nagyon tetszett nekem a herceg autói közül. Aztán van egy Rolls-Royce Phantomja, 1927-es, majdnem 8000 köbcentis, és egy ilyen igazi meséautója is van, a Rosengart 1937-ből, ez is a hercegé. És az is igaz, hogy a kerti szék valójában multifunkcionális, tökéletes a Fiat 600-as ülésének, így gondolhatták 1957-ben, mert egy ilyen kerti székszerű ülést raktak az akkori Fiatba, a hercegnek ilyen autója is van, de Albert hercegé egy olyan BMW is, amibe elől kell beszállni, már úgy értem, ahol a motorháztető van egy hagyományos kocsin. Úgyhogy ilyen autót is láthatunk a herceg kocsijai között. Egyhengeres, háromkerekű autó ez a csoda, nem is tudtam, hogy milyen BMW létezik. De a herceg beszerzett egy 1969-es Jaguar Roadstert is, sötét zöldet. Biztos, hogy ismerik a kedves olvasók közül sokan, mert hogy a 70-es években kisautó változatban minden gyerek ilyet kért, nekem is ilyen volt, igaz, hogy az ezüstszínű ilyen kis Jaguar. Aztán a herceg büszkesége még az 1967-es Lamborghini Miura, ami 12 hengeres és 280 km-re is tud repeszteni, már hogyha éppen nem a múzeumban áldogálna, meg van egy 63-as Cabrio Ferrari-ja is a hercegnek. A gyűjtemény különlegessége még egy elektromos autó az elsők között, és kiállították második Albert esküvői kocsiját. Ami azért érdekes, mert hogy a Lagzi előtt a Lexus vállalta, hogy készít egy csak hátul kabrió luxus limuzint, hogy mindenki láthassa a hercegi párt, ők pedig tudjanak a népnek integetni. Az esőre is fel kellett készülni ugyanakkor, ezért átlátszó hátsó borítást készítettek, külön legyártották a hercegnek, mellette pedig jól nyitható hátsó üléseket terveztek be, és elől zászlótartót, mert hogy ez is fontos volt. Úgyhogy egy spéci autót készítettek, egy izgalmas limuzint, ma a herceg kiállításán, tárlatán csodálhatjuk ezt meg. Egyébként 2011. július 2-án volt az esküvője második Albertnek. A Grimaldi család ősei még az 1200-as években jöttek át Genovából harcosaik élén, és ezt a hódítást látjuk a palotában is. Van sok festmény, ami megörökíti a herceg családjának honfoglalását, és hát folyamatosak voltak a harcok. Igazából akkoriban még nem kellett túl sok harcos, hogy egy ekkora területet megtartsunk, de minden esetre azért kellett érte küzdeni. 1407 az a fontos dátum még a hercegség életében, mert hogy nagyon komoly győzelmet arattak a területért folytatott folyamatos harcokban a Grimaldi ősök, és ekkor lényegében nem csak a Sziklát tartották meg, hanem a mellette lévő területeket is megszerezték. Ekkoriban még egyébként nem voltak hercegek, 1612-ben felvették a hercegi címet, és ettől kezdve a leszármazókat is így hívták. Sokáig érvényben volt egyébként az a szerződés, hogy a franciáké lesz a terület, hogyha az aktuális uralkodónak nincs törvényes utódja. Ezt a megállapodást még az 1700-as években kötötték, aztán később többször megújították, és hát annyira megijedtek mostanában a monakóiak, hogy nemrég megváltoztatták, úgyhogy most már nem fenyeget ilyen veszély a kiváltságos monakóiakat. Monakó történetéről még talán annyit, hogy ők is csellel szerezték meg, a Grimaldi ház ősei is a területet, ugyanis ferences szerzetesnek öltözve járták a környéket, és aztán így jutottak be Monakó már létező erődjébe, François Grimaldi és katonái, és aztán el is foglalták. Volt egy olyan időszak, amikor a város francia fennhatóság alatt állt, aztán, mint említettem, a francia-monakói szerződésben elismerték az ország függetlenségét, kikötötték azonban azt, hogy Franciaországé lesz a terület akkor, hogyha törvényes utód nem lesz. Ugyanakkor a folyamatos harcok során az ország először bővült, később viszont a franciák megszerezték Rizzát és vidékét, mert valójában ez is egy ideig még Monakóhoz tartozott. Érdekes az is, hogy 1911-ig abszolút uralkodó volt a monakói herceg, aztán ez már megváltozott később. 2002 volt az a dátum, amikor a franciák végül is belementek abba, hogy önálló áram maradhat akkor is a hercegség, hogyha esetleg az utód nem törvényes, vagy éppenséggel egyáltalán nem is születik utód. Az államfő Monakóban maga a herceg, a végrehajtó hatalmat pedig az államminiszter gyakorolja, és lényegében francia állampolgárnak kell lenni az államminiszternek, tehát a herceg mindig kiválaszt egy államminisztert, de a francia kormány három embert jelöl, és ebből a három jelöltből választja ki a herceg, hogy ki legyen az államminiszter, és lényegében a herceg, a franciák által kiválasztott három személy valamelyike, mint államminiszter, és egy 18 tagú egykamarás parlament együtt gyakorolja a hatalmat, és van egy nemzeti tanács, az egykamarás parlament, a tagjait 5 évre közvetlen szavazással választják. Úgyhogy a monakói belpolitika sem egyszerű teljességgel, de igazából most a franciák és a monakóiak is ezt a státuszkót már nagyjából megfelelőnek tartják. Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk a műsort, a reklámot és a híreket követően továbbra is a monakói hercegségről lesz szó. Beszélünk majd arról, hogy vajon miként állomásoznak Monakóban az üdülőhajók, aztán szó lesz a közutakról, a parkolóházakról, a botanikus kertről, és arról, hogy vajon mit tud a monakói cseppkőbarlang, mert bizony, nem tudom, tudták-e, még egy nagyon izgalmas föld alatti cseppkőbarlang is van Monakóban. Nem evidens egyébként, hogy föld alatti, gondoljanak csak Pamukkaléra, az is nyílszíni cseppkőképződmény, és milyen fantasztikus. Hölgyek, urak, innen folytatjuk tehát, maradjanak továbbra is velem.